Köszöntöm az ember emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma újra Varga E. László történésszel beszélgetünk, és újra a magyar-lengyel kapcsolatokról. Múltkor arról váltottunk szót, hogy miként állt ellen a magyar kormány Hitler kifejezett kérésének, és nemhogy nem állt bele a Lengyelország ellen vezetett hadjáratba, de még segítette is a lengyel menekülteket. Mindezt a II. Világháború előestéjén és a német hadigépezet árnyékában. Most arról beszélgetünk, hogy mi történt a Magyarországra érkezett lengyel menekültekkel 1939 ősze után. Németország és a Szovjetunió megszállja Lengyelországot, és ugye ebben részt vesznek a szlovákok is ebben a megszállásban. Magyarország nem hajlandó ebben részt venni, sőt, menedéket nyújt a lengyeleknek. Mi lesz a sorsuk itt?
A történésznek az is dolga, hogy azt is vizsgálja, hogy az adott eseményben nem csak a politikusok, a kormány, a katonák hogyan viselkedtek, vajon megtettek-e mindent, ami lehetőségükbe volt, hanem a polgári, a civil lakosságot is. Ugyanis a kormányzók hatalma a kormányzottak beleegyezésétől függ, vagyis nem lehet figyelmen kívül hagyni a közvéleménynek a véleményét. Erre Csáky is hivatkozik, amikor a németekkel tárgyal, és mondja, hogy olyan magyar kormány nem fog létrejönni, amely a revíziót feladná, mert azt rögtön elzavarná. Ugyanez a helyzet volt Lengyelországban is, hogy olyan kormány, ami a németekkel kiegyezett volna olyan értelemben, hogy lengyel területekről lemond, vagy csatlakozik az Antikomintern paktumhoz, vagy más olyan politikai egyezményt köt a németekkel, a fasiszta Németországgal 39-ben, amely a lengyel függetlenség csorbulásával járt volna, hát a minisztereket egészen biztos még aznap lámpavasra húzták volna. Tehát a közvélemény olyan erő, amit minden politikai rendszernek és minden miniszterelnöknek, külügyminiszternek, a kormánytagoknak tudomásul kell venniük. Másképpen vagy hazaárulók lesznek, vagy buknak, ha ezzel szembeszállnak, vagyis a nemzeti érdeket, ha nem képviselik, ezért ők bíróság előtt felelősséggel tartoznak. Mi lett a sorsuk a lengyeleknek is, hogy fogadtuk? Megindító az a kép például, ahol a Miskolci pályaudvaron, amikor a lakosság megtudta, hogy lengyelek jöttek Kárpátalja, mert az újságok ezt közölték, és vonaton szállítják őket különböző táborokba, szétosztják Magyarország területén, de ez nem csak Miskolcon történt meg, hogy bármelyik vasútállomáson megtörténhetett, és biztos vagyok, hogy megtörtént, hogy a magyar lakosság erre a hírre, hogy lengyel vonat érkezik, kimentek a pályaudvarra, és rögtön vittek vizet, élelmet és jó szándékot, együttérzést. És amikor a lengyel katona megjelent a magyar vonat ablakába, és látta ezt a tömeget a peronon, magyaroknak a tömegét, akik némán álltak a vonat előtt, és odaadták a vizet, vagy odaadták egy cukrot egy kislánynak, vagy pedig egy csecsemőnek az egyik várakozó, aki közel lakott a peronhoz, elment haza, és hozott tejet a kislánynak. Tehát ezek mind-mind olyan megindító dolog, amit azt mutatják, hogy a magyar társadalomnak egészséges volt a belső világa. Nem törte össze a kommunizmus, a tanácsköztársaság, csak 133 napig tartott. De viszont a 45 utáni bolsevizmus az nagyon nagy károkat okozott, ilyen szempontból össze se lehet hasonlítani a mai magyar társadalomnak a lelkét és a lelki jóságát az akkoriakhoz, gondoljunk csak arra a népszavazásra, ami a Gyurcsány kormány alatt történt, és a magyar, a külföldi magyar, a szomszédos országok magyarjai ellen, tehát a testvérei ellen szavazott. Ilyen Magyarországon 1945-öt egyszerűen elképzelhetetlen volt.
No, hát ez volt a népnek a reakciója, amit most említett. Miként reagált erre a megérkezésre a hivatalos politika, hogy az ő beleegyezésük nélkül be se léphettek volna Magyarországra ezek a lengyel menekültek? Nyilván nyitott útjuk volt Magyarországra.
Igen. Mindjárt a válaszom legelején azt mondom, hogy ez Teleki miniszterelnök és a Hordi kormányzó beleegyezésé nélkül ez nem lett volna lehetséges. Tehát az, hogy megnyitni a magyar határt akárki előtt, még ha a barátunk is, ehhez ki kell mondani az igen. Erre vonatkozóan semmi közvetlen okirat nem maradt, egyedül Kállai Miklós miniszterelnök a visszaemlékezésében mondja azt, hogy ez a következőképpen történt. 42. márciusával lett ő miniszterelnök. Az történt ő szerinte, hogy a magyar határnál, Kőrösmezőnél a határon átjött egy lengyel ezredes, bebocsátást kért Magyarország területére. Kállai azt írja, hogy az illetékes rendőrparancsnok telefonálta a belügyminisztériumba, és megkapta az igent. Nyilvánvaló, hogy a belügyminiszter volt jogosult kiadni az igen parancsot, de ezt megelőzte a miniszterelnöknek a beleegyező igenje és Horthy kormányzó beleegyező igenje. Tehát ez minden bizonnyal így is történt, és hitelesnek kell elfogadnunk, hiszen Kállai miniszterelnök igaz, hogy nem viselt akkor kormányzati tisztséget, de azért sok mindent tudott. Tehát ez olyan nagy baráti gesztus volt, tudta a kormány, hogy németek üldözik azokat a lengyeleket, akik a magyar határ felé törekednek, az oroszok üldözik, tehát minél előbb be kell engednünk őket és a humanitárius katasztrófát elhárítani. És ez végig így történt egészen 1944-ig a német megszállásig, sőt, még utána is, amikor már elvitték a németek Antal Józsefet, aki a civil menekülteket gardírozta, majd pedig Baló Zoltánt már 43-ban leváltották, aki a katonai internáltak sorsát vette kezébe felső parancsra, még utasi altábornagy is, a későbbi altábornagy postmortem kapta ezt a rendfokozatot 1990 után, és most vette át utasi altábornagynak az unokája, a lengyel köztársasági elnöktől a kitüntetést az ő nagypapája működésének következtében, és ezen túl nem a budapesti lengyel követség már nem csak Antal József és Baló Zoltán sírját koszorúzza meg minden év szeptember 1-én, hanem most már utasi altábornagyét is, úgyhogy a történelem végül úgy látszik, hogy igazságot szolgáltat, mert Teleki miniszterelnök is jó 10 éve posztmortem kitüntetést kapott a lengyel kormánytól, amit Svájcban élő rokona vett át szentmise keretében a budapesti Szent István Bazilikában.
Mi történik ezután ezekkel a menekültekkel? Megérkeznek Magyarországra, és itt valamit kezdeni kell velük. Ismerünk lengyel gimnáziumokat, lengyel táborokat Magyarországon. Ismerek olyan lengyelt, aki ebben az időben katonaként jött át, és aztán egy magyar lányt vett feleségül, tehát jó néhányan beépültek a magyar társadalomba, de a többiek azért ideglenesnek tekintették az itt létüket.
Igen. A civileket példás gyorsasággal, meg kell mondanom, hogy az akkori adminisztráció megint csak helytállt. Példás gyorsasággal, nagy humanitással a civileket Antal József és hát a belügyminisztérium és a belügyminisztérium alárendelt vármegyei szervei osztották szét és el különböző magyarországi falvakban, városokban, először ideglenesen, majd később olyan fizikai helyet teremtettek nekik, ahol átvészelhették nem csak a telet, hanem az ismeretlen számú éveket is, amelyik rájuk várt. Nevezetesen. Például Karmacsot, vegyük ezt a kis községet, amely Keszhelytől nem messze pár kilométerrel fekszik, és itt lengyel katonai menekültek, azaz lengyel katonai internáltak lettek kihelyezve magánlakásokba a lakossághoz, akik ezért a magyar államtól pénzt kaptak, mármint a lakásért, a lakhatásért, valamint ott az illető háziasszony mosott rájuk, és élelmezte őket. És ezért 4 éven keresztül, amíg ez az illető ott lakott, a magyar állam, a belügyminisztérium folyósította ezt. De helytállt többek között a kisember is, tehát ők is kisemberek, nyilván és kisemberekből áll a társadalom, az arisztokraták, ugyanis. Az arisztokraták foglalták el a kormányzati tisztséget, az arisztokraták vezették a vármegyéket, és az arisztokratáknak vidéken rendkívül sok földbirtokuk és kastélyuk volt. És a magyar arisztokraták közül nem egy például a Benyovszkijék, a Siklósi várnak a tulajdonosai voltak, és a Siklósi várat ingyen odaadták a magyar kormánynak, hogy rendelkezzék vele a lengyel menekültek számára, és ingyen, kikötötte a grófnő, hogy ingyen. Azonban lehet, hogy rossz példát hoztam fel, mert a Siklósi várban igaz, hogy lengyeleket komendáltak oda be, irányítottak, de ez egy büntető tábor volt. De nem egy kastély, nem egy gróf úr azt mondotta, hogy hozzám jöhetnek a lengyel menekültek, a kezdeti időszakban még élelmezte is őket, és amíg ott tartózkodtak, minden segítséget megadott nekik. Például még a Ciráki gróf lengyel konspirációs tevékenységet is folytatott, nem ő volt az egyedüli egyébként, ugyanis az ő dénesfai kastélyába...
Dénesfai, ez Vas megyében van.
Vas megy, igen, a dénesfai kastélyába... érkeztek a környező falvakban elhelyezett, Vas megyében és Zala megyében elhelyezett katonai internáltak, akik megszöktek. A dénesfai birtokon átöltöztek civil ruhába, ott hagyták a lengyel katonaruhát, és civilként már evakuáltak a Dráván, vagyis Dél-Nyugat-Magyarországon keresztül Horvátország, Olaszország, Franciaország, a Sikorszky tábornok által megalapított ottani lengyel szerveződő hadseregbe. És kérem szépen, tudta ezt a magyar csendőrség, a magyar rendőrség, de nem tehetett semmit, mert Szilágyi gróf országgyűlési képviselő volt, tehát oda indok nélkül, rendőr és csendőr, tehát ügyészi felhatalmazás nélkül nem tehette be a lábát. És nem egy gróf, és nem csak gróf ezt a szívességet megtette a lengyeleknek, ezáltal én azt hiszem, hogy nem én vagyok az első, aki ezt mondom, 90 után ezt mások is mondták már, ez bizony keményen antifasiszta tevékenység volt. Az is, amit Teleki külügyminiszter elvégzett, az is, amiről tudunk, az is, amiről nem tudunk, és magyaroknak a tízezrei viselkedtek így. Ha a szerkesztőről azt kérdezné tőlem, hogy, mint hogy kérdezte is, hogy a magyar lakosság hogy fogadta őket, akkor erre a leginkább válasz nem az enyém, a kései történészé, hanem Zsaránszky budapesti főkonzulé. Ugyanis ő Bécsben volt főkonzul, szeptember 1-én Szlovákiába ment át, és Magyarországon keresztül, Magyarországra belépve, Kárpátalján keresztül ment volna haza. Második világháború ott hazafi volt, haza akart menni és harcolni. Kárpátalján kapja a hírt, miközben tankol, hogy nincs értelme uram hazamenni, mert a szovjetek beavatkoztak. Erre visszakanyarodik, újra Budapestre jön, jelentkezik a lengyel nagykövetségen, és az akkori lengyel konzul, akinek német volt a felesége, Vadislav Namiszovszky, visszaadta a konzuli munkáját, és eltávozott a lengyel követségről. Zsaránszky volt bécsi főkonzul, viszont a helyére lép. Igaz, hogy az exekvatúrt a magyar külügyminiszteremből, tehát a működési engedélyt nem kapja meg, de hallgatólagosan a magyar kormány szemet hunyt afelett, hogy ő ott tevékenykedik, és a legális evakuáció számára ő biztosítja az útleveleket. A szeptember 1-e után kiállított útlevelet, de mikor ez akadály volt, akkor visszadátumozták augusztusra. Az útleveleket pedig Svájcba nyomtatták, és Svájcból hozták be Magyarországra. És ő már megszerezte a budapesti olasz követségen és a jugoszláv követségen az átutazó vízumot, tehát aki evakuált, az már megkapta, ő neki már semmiféle dolga nem volt, hanem megkapta az útleveleit, beszállni a Simplon Expressbe, teszem azt, Budapesten, a keleti pályadalon és Párizsban kiszállni. Ezt a lengyel követség végezte el, besegített az angol követ is ember, természetesen a francia is, ezt a német ügynökök tudták, jelentették haza, és már szeptember végén, október elején megkaptuk az első hivatalos diplomáciai jegyzéket a német nagykövettől, hogy mi történik Magyarországon, vajon tud-e erről a magyar kormány? Persze, hogy tudod, de Teleki miniszternek azt mondta, hogy csinálják a lengyelek ezt a leggyorsabban, és szemet hunyunk, és úgy segítjük őket, hogy nem akadályozzuk ezt meg. És a magyar társadalom ebben pozitív végbizonyítványt kapott ettől a Zsaránszky budapesti főkonzultól, aki a 60-as években Londonban lengyelül megjelent visszaemlékezéseiben a következőt írja. Azt hiszem, hogy magyarokról ilyen szép bizonyítványt nem igen állítottak még ki. Azt mondja a konzul. Egész 16 hónapos magyarországi működésem során a hatóságok részéről nem csak teljes megértést tapasztaltam feladataim és kötelességeim iránt, hanem jó indulatot és segítséget kaptam. A magyar társadalom minden osztályától és vallásfelekezetétől a lengyelek nem mindennapi szívélyes vendégszeretetet, segítőkészséget és áldozatvállalást kaptak, figyelmen kívül hagyva az ezzel kapcsolatos kellemetlenségeket és személyes feszélyeztetettségüket. Emlékeznünk kell ugyanis arra, hogy a győztes Németország mindent figyelt, és a Gestapo ügynökei dorbézoltak Magyarország egész területén, különösen Budapesten. Ez 64-ben jelent meg Londonban lengyelül, ezt is kutatásaim során sikerült megtapasztalnom. Azonban, ha magyar nevezetes személyt kellene idéznem, akkor Szabó Lőrincnek a Tücsökzene című kötetben 1947-ben megjelent versét idézném, amelynek az a címe, hogy Anyám dalolt. Anyám dalolt, legtöbbször szomorú szövegeket. A megfagyott szó szívszaggató volt, s édes kedves a fekete tóban fürdő kis kacsa. De a legjobban azt tetszett, ahogy a lengyel himnuszt. Szinte zokogott, amikor azt énekelte. Oly üdén szárnyalt a hangja, s oly szomorú fény ragyogta be, hogy szívem reszketett. És bár azt sem tudtam, kik a lengyelek, letérdeltem, így biztosan nagyobb foganatja lesz. Háromszor csapott az égig a hang a szent oltár előtt. a térdre hullásnál, s amikor őt, Istent kértük, szabad hazánkat, ó, add vissza nékünk, s hogy én, a zokogó ima elnémult, csend lett, nagy szünet. Ezután csak hallgatni lehetett. Megdöbbentő szépen írja le a magyar társadalom hozzáállását a lengyel menekültekhez.
Balatonbogláron volt, ugye, lengyel gimnázium.
Igen.
Is. Tehát tanítani kellett a gyerekeket valahogy, tehát létre kellett hozni egy szervezetet.
Ez a következőképpen történt. Varga Béla volt ott a plébános, ő kisgazdapárti képviselő volt. Úgy keveredett bele a lengyel ügybe, hogy egy nap szeptember elején, ahogy ő ezt életinterjújában elmondta 1990 után, amikor hazaköltözött Magyarországra az Egyesült Államokból, hogy Teleki miniszterelnök hivatta, hogy azonnal utazzon Budapestre. Ment is, és egy magánházban találkozott Telekivel. Tehát Teleki konspirált a németek ellen, tudta, hogy amit ő tesz, azt egy miniszterelnök nyíltan nem teheti meg, és azt mondotta Varga Bélának, hogy a lengyel fiatalságot az ő kezére bízza, törődjön vele. Ez olyan tevékenység, amiért a németek lehet, hogy bennünket felakasztanak, így mondta, lehet, hogy bennünket felakasztanak, de vállalnunk kell, és kérlek, így szólt Teleki, vedd kezedbe az ügyet. Ő, mint ellenzéki párt képviselője a magyar parlamentben, sokkal többet megtehetett, nyilatkozott, mint ellenzéki párt, nyilatkozhatott olyat, amit a miniszterelnök nem, megtehetett olyat, amit a miniszterelnök nem, se nyíltan, se titkon.
Közbevetőleg csak milyen nagyszerű ellenzék volt ez.
Bizony, lehet tanulni tőle, és tudta Varga Béla azt, hogy minden erkölcsi és anyagi támogatást meg fog kapni, és azt mondta még Teleki neki, hogyha valami probléma adódik, akkor fordul nyugodtan a belügyminiszterhez, Keresztes Fischerhez. Ő egyébként pécsi főispán korából ismerte Keresztes Fischer Ferencet, tehát az összhang közöttük megvolt. A pénzt megkapta arra, hogy építsen egy gimnáziumot a balatonboglári lengyeleknek. Egyébként a gimnázium 39 őszén már megnyílt Zamárdiba, de a következő tanévet már Balatonbogláron kezdték a fiatalok. 300 lengyel fiatal, magyarországi lengyel fiatal, akiknek a szülei is itt voltak, tehát a szülőkkel együtt menekültek, de volt olyan is, nem egy, aki árva gyerek volt, vagy csak az édesanyja volt itt, vagy csak az apja volt itt, vagy egyik se volt itt. És ezeket is Béla atya példásan gondozta, többek között még Mikovácsik fiát is, a 43-tól Sikorszky halála utáni paraszpárti lengyel miniszterelnök fiát is Balatonbogláron Varga Béla bújtatta. Lengyel elhárítás, illetve lengyel futárok hozták át Magyarországra, amiről a magyar titkosszolgálat is tudott, levitték, és amíg alkalmas idő nem kínálkozott arra pillanat, hogy Horvátországon keresztül kísérettel, természetesen álnévvel kijuttassák ezt a fiút, addig Varga Béla bújtatta a plébánia épületébe, és nagyon sok konspirációs találkozó zajlott a plébánián, aminek nincs nyoma, és Varga Béla is a sírba vitte.
Mi történik ezekkel a menekültekkel hosszabb távon? Mert ugye most arról beszélünk, hogy 1939-ben a magyar közigazgatás példásan megszervezte a menekültek fogadását Magyarországon, majd utána a szétosztását Magyarországon is a társadalom is nagyon jól vizsgázott ebben. De hát teltek az évek, és eljön 1944. március 19-e, amikor a németek megszállják Magyarországot is, ahogy megszállták 5 évvel előtte Lengyelországot is. Ez egy olyan pillanat, amikor a lengyel menekültek, akiket itt találnak, hát megint csak nem érezhetik magukat biztonságban. Hányan maradtak eddig?
1944 nyarán, amikor a Sztójai kormány hivatalban volt, készült a belügyminisztériumban egy kimutatás, ahol 15 ezer főben állapítják meg a pillanatnyilag Magyarországon tartózkodó lengyelek számát. Zokmány hozzáteszi, hogy és körülbelül ugyanennyi zsidó. Most, hogy ennyi volt, vagy nem volt ennyi, ezt nem tudjuk, de tény, hogy a birodalom területéről, tehát a harmadik birodalom területéről, Szlovákiából, Romániából, Jugoszláviából, az egész háború ideje alatt, tehát 1939-ben Magyarországra menekültek a zsidók. Lengyelországból, a főkormányzósából 4 éven keresztül ide menekültek a zsidók Magyarországra. Tehát ez a szám, hogy most a 15 ezer és ugyanennyi zsidó, ezt nem tudjuk, és még senki sem próbálta meg összegyűjteni a számukat, hogy mennyi lehet. Tehát tény azonban, hogy voltak például a Váci Árvák háza néven lengyel és zsidó gyerekek kaptak védelmet a magyar kormány hallgatólagos beleegyezésével. Igaz, hogy Sztójai erről nem tudott, tehát a németek se tudtak, és így ezek a szerencsétlen árva zsidó gyerekek túlélték a második világháborút, és nagyon szépen meg is köszönték ezt a magyaroknak a 90-es évek, sőt a 2000-es évek elején, akik még éltek és Izraelbe éltek, azok erről nyilatkoztak is filmben is. Tehát ekkor a magyar lakosság megint csak jól vizsgázott, mert a nyilaspucs után úgy a civileket, mint a katonai internáltakat elhajtották nyugat felé. Na most az a táborparancsnok, amelyik tudta, hogy ez mit jelent a lengyeleknek, azt mondotta, nem egy azt mondotta, hogy fiúk, a lengyelek, lengyel internáltaknak, vagy katonák, vagy emberek, vagy bajtársaim, nem tudlak benneteket megvédeni, nem tudok értelmes célt adni, hogy hová megyünk, Németországba szól a parancs, azonban én ezt a parancsot nem hajtom végre, és szabad kezet adok nektek, azt tesztek, amit akartok. Úgy mentitek magatokat, ahogy akartok. Nem egy ilyen katonai parancsnok volt, aki így nyilatkozott 1944 őszén. És valóban ekkor ezek a lengyel menekültek egy része, nem nyugat felé indult, hanem az első faluban kért menedéket, és a magyar lakosság elbújtatta. Aki túlélte ezt a halálmenetet, zsidók is, nem zsidók is, magyarok is, lengyelek is, más nemzetiségűek is, azok később újra Magyarországra jöttek, és Magyarországról mentek vissza a saját hazájukba. A magyar kormány ezt is példásan bonyolította le 45 nyarán. Az utolsók lengyel menekültek azok még, akik Nyugat-Európából érkeztek ide Magyarországra vissza, nem közvetlen mentek a volt Németország területén haza, hanem Magyarországra jöttek is, az utolsó emberek azok 47-ben tértek haza Lengyelországba.
Mit jelentett ez a magyar kiskapu, amit 1939. szeptemberében a magyarok megnyitottak a közös lengyel-magyar határon, a lengyel jövő szempontjából, a lengyel túlélés szempontjából, abból a szempontból, hogy legyen emberük Nyugat-Európában, hadseregben, kormányban, hogy építeni lehessen a lengyel jövőt?
Ez nagyon nagy segítség volt, mert az a 300 ember, aki itt járt gimnáziumba, itt töltött 2-3-4 évet Magyarországon, az később, ha nem is ment haza Lengyelországba, de egy részük hazament. Egyesületet is alapítottak 1989-ben, ma már ez az egyesület megszűnt, a Boglárcsikok Egyesület Lengyelországban, mert néhány ember kivételével már mindannyian elhunytak. Azonban ezek az emberek, a barátaink maradtak a halálukig, akármilyen szakmát szereztek, a világ akármelyik országában éltek, ezek életük végéig a magyarok barátja lett, és elvitte a jó hírünket, hiszen mindenki a rossz hírünket kelti egész Európában most is. Ezek a lengyel menekültek már felnőttként, már mint ezek a diákok. A magyar kultúra és a magyar történelem és a magyar humánumnak a nagykövetei lettek szerte a világba, Lengyelországba, és ott tették a legtöbbet, hiszen ez a hazájuk, oda tértek vissza. Azok a lengyelek, akik emigráns lengyelek lettek 1945 után, mert nem voltak hajlandók hazatérni a megszállt Lengyelországba, külföldön, Amerikában, Ausztráliában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, az ott lévő magyar egyesületekkel többek között közösen ünnepelték meg március 15-ét, de mondok olyan adatot is, hogy a második világháború előtt 1938-39-ben Detroitban és Chicagóban a magyar és a lengyel társadalmi szervezetek együtt ünnepelték meg a lengyel és a magyar nemzeti ünnepet. És ezt ezek a balatonbogulári diákok később folytatták és életben tartották. Hát szeretném elmondani ezt is, ha tudnám, és ha így van, hogy a mostani magyarok, akik Nyugat-Európába mennek dolgozni a lengyelekkel együtt, azok vajon keresik-e egymás kapcsolatát, mert most az utolsó 10 évben a magyar és a lengyel népnek a barátsága úgy néz ki, hogy ismét emelkedőben van, és érdekel bennünket a másiknak a sorsa.
Azok, akik 39-ben átjöttek Magyarországra, mondjuk katonák például, azok, amikor tovább mentek, akkor beálltak a lengyel hadseregbe, amely aztán nyugati szövetségesek oldalán harcolt?
Igen, bár ismerünk olyan esetet is, amikor a magyarországi katona megtagadta a parancsot, azt mondta, hogy ő egyszerűen nem fog vonatra ülni, és nem megy el újra harcolni. Tehette ezt lehet azért, mert úgy gondolta, hogy neki a családjának van a helye, és esetleg arra várt, hogy mehet-e haza. Egyébként a németek milyen arcátlan módon használták ki azt, hogy hazavágyik a katona a családjához, aki idegen országban van, ugyanis mikor ezt meghirdették a magyar internáló táborokban itt Magyarország tartani, ezt kihirdették a magyar katonai hatóságok, hogy lehet jelentkezni hazatérésre Lengyelországba. Ez már 1940-ben megtörtént, és az első vonat, az első szerelvény, az elment Lengyelországba haza, tényleg mindenkit oda küldtek, ahol a családja volt. Na már most. Onnan ezek a lengyelek visszaírtak Magyarországra, hogy jöhettek haza, mert hazaértünk, tényleg a németek igazat mondtak. Azonban az összes többit, mint egy 10 000 embert, aki nem ment el ugye katonának Franciaországba, a lengyel hadseregbe, egyrészt azért, mert öreg volt, vagy azért, mert nem akart, ezeket a németek átvették, átvitték Ausztriába, és Ausztria területén különböző munkatáborokban, tehát fizikai munkára használták őket fel. Nagyon érdekes a története egy lengyel katonának. Az ő felesége Galíciából írt a kormányzónak egy levelet, amit 4 nap alatt meg is kapott, mert itt a bélyegző tanúsága szerint a kormányzó.
Itt most Horthy kormányzó.
Horthy kormányzót kell érteni. Ez 39-es vagy 40-es levél, és ez az parasztasszony látszik az írásáról, hogy többször fogta a kapanyelet, mint a ceruzát. Arra kéri Horthy kormányzót, hogy bocsássa haza az ő férjét, hiszen 2 gyereke van neki, itt maradt egyedül, a földet meg kell művelni, de nem tudják, és éhhalál fenyegeti őket. A kormányzó ezt a levelet a katonai irodája útján átadta a honvédelminiszter 21. hadifogoly és internált osztályának Baló ezredes úrnak, aki aztán megkereste ezt az embert. Hogy mi lett a sorsa, több évig én ezt nem tudtam. Hát az lett, ami az előző megben említett 10 000 lengyelé. Ugyanis ez az ember hazatéréssel jelentkezett, és elvitték Németországra munkára. Cementgyárban dolgozott, kiderítettem, mert abban a faluban, ahol ő született és ahonnan érkezett a levél, elmentem és megkérdeztem, hogy mi lett ezzel az emberrel, hazajött-e. Hát természetesen a felesége már nem élt, és a lakosság azt mondta, hogy bizony, hogy hazajött, de súlyos betegen, mert a németek dolgoztatták, így nappal lát éve, rabszolgamódra, és amikor hazajött, talán 1.5 évet, ha még élt, és ebbe pusztult bele, hogy cementgyárba védő eszközök és stb. Nélkül dolgozott, hiszen a lengyel az nem volt ember a Hitler szemében, és tegyük hozzá, hogy nagyon sok német szemébe se.
Volt-e a lengyel emigráció későbbi vezetésében olyan, aki Magyarországon keresztül emigrált Nyugat-Európába?
Volt, mert nem csak a Mikoájcsiknak a fia, hanem ő is Magyarországon keresztül ment, de akkor még ugye nem volt miniszterelnök, valamint a lengyel hadsereg egyik kimagasló, jellembelileg is nagyszerű, a magyarokat nagyon kedvelő és szerető vezetője, Szoszkoszki tábornok, aki Lemberg alatt még Magyarországra érkezése előtt szétvert egy német páncélos oszlopot, Kárpátaljára jött át, onnan felhívta Eszterházy Jánost, a zsidó és magyar mentő Eszterházy Jánost.
Felvidéki képviselő,
aki magyar, Egyesült Magyar Pártnak a vezetőjét, aki az elsőbécsi döntés után is ott maradt a maradék magyarjaival, és továbbra is parlamenti képviselő maradt. Ő autójával elment Ungvárra, vitt is már civil ruhát neki.
Eszterházy Jánosnak ugye az édesanyja lengyel volt.
Lengyel volt, Tarnoszka grófnő, természetesen. Tehát érzelmileg is kötődött a lengyelekhez. A tábornoknak, a vele utazó másik 2 személynek is vitt civil ruhát, meg is örökítették, megmaradt az a fotó, amit Kárpátalján csináltak civilbe, ők 3-an, lengyelek. Én láttam ezt a fotót, leközölték Lengyelországban az egyik újság, azonban a katonai szerveket is értesítette Eszterházy János, és megkapta parancsot, hogy Budapesten melyik laktanyába kell látadni Szoszkoszki tábornokot, aki aztán hivatalosan útlevéllel, de álnéven el is távozott Magyarországról, de Horthy kormányzó titokban Várpalotában fogadta. És ezt onnan tudjuk, hogy a vezérezredes ezt később 45 után megírta. És azért voltak ők ilyen jó barátságban, mert amikor Horthy kormányzó 1938. februárjában Lengyelországba látogatott, akkor a fogadó küldöttségbe noha nem viselt miniszteri tisztséget, de a tábornok is ott volt, 1920-ban titkos kapcsolatban állt ő is azon lengyelek csoportjával, akik a lőszert kérték Magyarországtól, és nem egy esetben táviratokat küldött, amiben megsürgette a magyar lőszert, hogy küldjétek, mert nagy baj van a fronton, nincsen lőszerünk. Tehát ő különösen közel állt Magyarországhoz, és a Várpalotában, ami elhangzott, ezt visszaemlékezésébe szó szerint idézi.
1920 és 1938 közötti időszakról még szívesen beszélnék, mert hogy ez a magyar elszigeteltség időszaka. 1920-tól egészen a 20-as évek közepéig, végéig Magyarország magára maradva állít a térségben, a Kisantanttal körbevéve, azokkal a nyugat-európai országokkal körbevéve diplomáciailag, amelyek eldöntötték azt, hogy Magyarország területét megcsonkítják. Mit tudott tenni Lengyelország Magyarországért ebben az időben? Ugye akkor nem volt lengyel-magyar közös határ. Egy évezred óta
egy először. Egy évezred óta először, és most másodszor, másik világháború óta, 45 utántól mostanáig. Amikor 1921-ben napvilágra került a román-lengyel szerződésnek a szövege, ennek volt titkos katonai konvenciója is, nyilván azt nem hozták nyilvánosságra. Ennek a lényege az volt, hogy amennyiben támadás éri Lengyelországot vagy Romániát szovjet részről, kölcsönösen katonailag meg fogják segíteni egymást. Na nyilván ezt nem tudtuk, csak a nyilvánosságra hozott részt. Ekkor Magyarországon néhány napig, néhány hónapig olyan szomorúság uralkodott, a lengyel-magyar társaságokban is, ennek hangot is adtak az újságokban is, meg a magyar közvélem is elkedvetlenedett, hogy hogy lehet ez? Hát Lengyelország Romániával? Ez egyszerűen elképzelhetetlen. És valóban néhány évig a kapcsolataink, hát az volt, hogy itt is volt követ, meg ott is volt követ, aztán csend volt. Lengyel szenet kaptunk a budapesti gázművek többek között, több éven keresztül lengyel koksból, illetve lengyel kőszénből készítette a városi gázt, amivel a budapesti lakásokat fűtötték. De ezen kívül az exportunk, importunk is hát jelentéktelen volt Lengyelországgal.
De ez is egy üzleti kapcsolat végül
is. Végülis egy üzleti kapcsolat volt. Ami lehetséges volt, az megtörtént az export-importba is, hát többek között. Lengyelország ugyan mezőgazdasági ország volt, az iparát csak most kezdik el meg a hadiparát fejleszteni, de az okai az mindig is egy márkanév volt, és azt szünet nélkül küldtük a lengyelekhez. A 30-as évek második felében, vagy első felében talán még hamisították is Lengyelországban, mert banditák mindenütt vannak, és onnan sikerült bebizonyítanunk, hogy hamisítják, hogy a tokai, még az üveg is ugyanaz volt. A címke is ugyanaz volt. Nyomdatechnika is ugyanaz volt. A bor is hasonló volt, azonban nem tokai volt. És onnan sikerült bebizonyítani bíróság előtt, a krakói bíróság előtt, hogy kérem szépen ez hamisítvány, hogy a bíróság elé terjesztette az ügyet képviselő lengyel ügyvéd a Magyarországon készült tokai dugót és a hamisítottat. És akkor a bíróknak ennyi elég volt, és megbüntették az illetőt, hogy ilyet csinált. Hogy most ezt nagy dobra verték, tehát hogy a magyar vagy a lengyel újságok erről írtak, azt nem tudom, de tény, hogy a magyar nagykövetség Varsóban erről minden esetre tudott. A 30-as évek elején kezdtek a kapcsolataink megélénkülni, de mondhatnám azt is, hogy 1927 után, amikor Bethlen külügyminiszter Mussolinivel találkozott, barátsági egyezményt írtunk alá, és ezzel került ki diplomáciailag Magyarország először a külpolitikai izoláltságból. Másodszor majd akkor, amikor a londoni lord a londoni lapokban ugye Magyarország mellé állt, Magyarország helye a Nap alatt című cikkében először kiállt a magyar revízió mellett, valamint volt még egy nagyon fontos dolog, amikor a magyarok és a lengyelek folytatták az 1920-as együttműködést, ez pedig a 20-as évek elején történt. Említettem az előbb, hogy a lengyel-román szerződés miatt Magyarországon milyen nagy elkedvetlenés következett be a lengyelekkel szemben. Na most ezt az elkedvetlenedést javította ki Zaleszky külügyminiszter 1927-es útja. Ez egy kicsit kiesik az én kutatási területemből, de hát a két háború közötti magyar-lengyel kapcsolatokhoz hozzátartozik. Tehát röviden annyi, hogy ekkor megegyezett szóban Valkó Lajos külügyminiszterrel, hogy amennyiben Lengyelországot szovjet támadás éri, tehát itt most a románokról nem volt szó, mert a titkos részéről a magyar külügyminiszter nem is tudott. Arról volt szó nevezetesen, hogy amennyiben szovjet támadás éri Lengyelországot, és Románia nem lesz érintve ebben a konfliktusban, akkor Magyarország a Nyugat-Európából érkező katonai segítséget és lőszer, fegyver és egyéb hadfelszerelés Magyarországon keresztül továbbítja Románia felé, és utána már románoknak lesz a feladata tovább Magyarországba szállítani. De ebbe a magyar kormány csak akkor megy bele, ha Románia nem lesz érintve, mint megtámadott fél. Mert ha lesz, akkor ettől a szándékunktól elállunk. Később ezt emlékeztető formájában egy levélben a külügyminiszter leírta, egy francia nyelvű levélben, amit a magyar követ át is adott a lengyel külügyminisztériumban, mikor fogadták, akkor először felolvasta, majd átadta. De erre nem került sor, mert amikor megtámadták a szovjetek 1939. szeptember 17-én Lengyelországot, akkor Beck külügyminiszter Romániába lépte át a határ, tovább akart menni Franciaországba, de nem engedték a románok, orosz és német nyomásat tegyem hozzá. Ő nem is kérte azt, hogy Magyarország segítse meg őket, azt kérte, hogy engedjük át a civil polgári menekülteket és a lengyel katonákat, akik akarnak harcolni Franciaországba. Ezt ugye meg is tettük, erről korábban beszélgettünk. A 30-as évek elején megélénkültek a kapcsolataink, de a kultúra területén. Ugyanis Lebesgue Kuno minisztersége idején ellátogatott Varsóba, kulturális egyezmény ről tárgyalt, és ezt már nem ő, hanem majd Gömbös Gyula írja alá 1934-es Varsói útja alkalmából. És egy nagyon szép kötet jelent meg legelőször is ennek a magyar-lengyel kulturális egyezménynek a keretében, magyar és lengyel nyelven. Ezt a példát a mostani magyar és lengyel kiadók is figyelembe veszik, tehát magyarul és lengyelül párhuzamosan jelenik meg egy könyvben. Tehát nem két könyvet nyomnak ki Budapesten és Varsóban, hanem egy könyvet itt Budapesten vagy Varsóban, és ez bemutatta az ezer éves magyar-lengyel kapcsolatokat. Szövegben van utalás, csak erre nagyon szép bevezető van ebben a könyvben, és Beck külügyminiszter is felkérése írt egy nagyon szép rövid bevezetőt ehhez a könyvhöz, főleg a 19-20. Századi magyar-lengyel kapcsolatokat mutatja be bőven, de a kereskedelmi, kulturális és ipari kapcsolatok is benne vannak, és van utalás arra is, hogy 1920-ban mi hogy álltunk hozzá a lengyelekhez. És ezt egészen a két háború között magyar-lengyel ünnepségeken, különösen a 30-as évek második felében ezt a lengyelek hangsúlyozták is. És amikor a kormányzó 38-ban Lengyelországba tett látogatást, akkor a moszkvai Pravda és az Izvestia tudósítva a lengyelországi eseményekről kiemeli, hogy megemlítették bizony, hogy 1920-ban a magyarok segítették a lengyeleket a szovjetek elleni háborúba. Még egy adalék ehhez a témához. Katiny a Sztálin bosszúja volt az 1920-as Varsó alatti vereségért, amit egyébként a szovjetek Sztálinnak köszönhetnek, mert ő szabotálta azt a parancsot, hogy Varsó alá kell sietnie Bugyonnénak és lovas hadseregének, és ő kezdett el vitatkozni. Egyszerűen csak nem továbbította a parancsot. Aztán, amikor ismételt parancsot kapott, hogy tessék útba indítani Lemberg környékéről ezt a szovjet vörös hadseregcsoportot, akkor immelámmal ezt megtette, de végül is elkéstek, nem értek oda Varsó alá, és nem tudták megnyerni ezt a háborút. Sztalinnak köszönhetően, és ő bosszút állt többek között úgy, hogy Tuhacseszkit és többeket kivégeztetett, tehát Tuhacseszki annak köszönheti, hogy őt halálra ítélték, hogy Varsónál vereséget szenvedett. De ez nem az ő bűnöm, hanem Sztaliné. Aztán azok a lengyel tisztek, akik ha a szovjet hadifogságba estek 39. szeptemberében, ki kellett, hogy töltsenek egy űrlapot. Ez arra kellett a szovjet vezetésnek a kérdések kapcsán, hogy lássák, hogy melyik lengyelnek mi a véleménye a Szovjetunióról, itt maradna-e többek között, haza akar-e menni, és két kérdés volt fontos Sztálinéknak, Beriának, kettő, a sok közül. Az egyik az, hogy mi a véleménye a Szovjetunióról, a másik pedig, hogy itt maradna-e a Szovjetunióban. Az, aki pozitív véleményt, vagy ha nem is pozitívat, de olyan véleményt adott, hogy nem utálja a Szovjetuniót, és nem akar eltávozni, hanem esetleg itt marad, ezeket a lengyel tiszteket nem volt sok, szerintem 10-nél nem volt több a 22 000-ből, azokat kiemelték a táborból, külön gondozták őket, és amikor a Sikorszki-Majszki egyezmény létrejött 41-ben Londonban, hogy lengyel hadsereg alakulhat a Szovjetunióban, akkor aki már nem válaszolt pozitívan, egy sem volt életben. Ők a katinyi mártírok. Őket ugye tudjuk fejlövéssel végezték ki, de olyan pisztolyból, amiben német lőszer volt. Tehát még erre is odafigyeltek a szovjetek, és ez a néhány ember csodálatos módon megmenekült. Volt egy Szvanyevics nevezetű professzor is, akit kiemeltek. Az utolsó pillanatban érkezett a parancs, amikor már Katinba végezték ki a lengyeleket, tehát a vonatról, a vasútállomásról egy zárt katonai teherautón szállították 20-30-40-50 embert a tömegsírhoz, amit megásadtak már velük, és az utolsó pillanatban kapcsolták ki az vasútállomáson a lengyelek közül ezt a Szvanyevics professzort. Ez nagyon híres közgazdász volt, és a szovjet gazdaságról is egy nagyszerű tanulmányt írt a két háború között. És ezt Beria utolsó pillanatban kiemeltette, és a professzor később Nyugat-Európába került, és megírta mindazt, amin keresztül ment, és amin tudott, és nem tudom, hogy a korábbiakban említettem-e, hogy a korompai Aladár Emánuel, aki katonaként került 1918 után a lengyel hadseregbe, a lengyel felesége révén három leánya is volt, ő is felöltötte 1939-ben a katonai egyenruhát, és ő is szovjet hadifogságba esett, és kivégezték, emléktábla van a Varsói Egyetemnek, annak az épületének a falán, amelybe ő vezette a magyar nyelvi lektorátust. Egyébként volt még másik két magyar is, aki magyar, nem kimondottan magyar volt, hanem magyar származású volt, aki Katinyban vesztette életét, ők vezérkari tisztek voltak. Én a hallgatóknak még egy meglepetést szereztem, na, ez pedig egy nagyon híres baloldali lengyel költőnek, Vadislav Bronyeszkinek a verse, amelyet 1939. április 3-án vetett papírra, a német veszély kapcsán írt ezt a verset, én ezt lefordítottam. Az a címe magyarul, hogy Szuronyt szegez, szeretném a hallgatókat megismertetni vele, azt mondom, hogy ez a lengyel hazafiságnak a Monteverestje. Úgy hangzik, hogy Szuronyt szegez, Szuronyt szegez, amikor jönnek felgyújtani a házat, azt, amelyben élsz, Lengyelországot, amikor maguk előtt villámokat szórnak, amikor áramlik az acélos hadsereg, amikor ajtód előtt állnak, és éjjel rátörik azt. Te felébredve álmodból állj az útjukba, Szuronyt szegez, véráldozat kell. Vannak-e hazában el nem számolt bűnök? Idegen kéz nem fogja feloldani, de vért mindenkinek áldoznia kell. Kisajtoljuk a mellkasunkból és dalainkból. Mit tegyünk? Hisz hazánkban nem egyszer keserű volt a börtön kenyér? Aki kezet emel Lengyelországra, golyót a fejébe. A szavak és szívek tűzmestere, költő. Ma nem a vers az aggódás. Ma a vers lövészárok, kiállás és parancs. Szuronyt szegez, amikor eljön a halál. Emlékezzünk, mit mondott Cambon. Ugyanazt mondjuk a Visztulánál. Cambon ugye a gárdának volt a parancsnok a Napóleon mellett, és Waterloo-nál, mikor megérkezett az angol sereg, akkor a gárda ugye meg nem hal. Tehát nem adja meg magát, hanem haláláig harcol. És itt a költő idézi ezt a francia gárdatisztet, hogy akkor ugyanezt mondjuk a Visztulánál. Jöjjenek, meg nem adjuk magunkat. Inkább meghalunk.
Kedves hallgatóink, Magyarország gerinces kiállásáról és lovagias segítségéről beszélgettünk Varga E. László történésszel. Arról, hogy a II. Világháború előtt és alatt is miként segítettük a lengyel és más menekülteket is. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!